Kedves hallgatom! Zofóniás próféta korában, miután Jósiás király uralma véget ért, sohasem került jó király a déli királyság trónjára. Mindegyikük gonoszul uralkodott. Jóáház, Jójákin és Jójákin, majd Cidkijá következett a trónon. Mindegyik király tetőtől talpig romlott volt. Most ítélet éri a nemzetet és a népet, mert elszakadtak Istentől. De csak kismértékben élik át azt az ítéletet, ami a jövőben az Úr nagy napján szakad a világra. Zofóniás ezt mondja. Közel van. Igen hamar eljön. Keserves hang hallatszik az Úrnak napján. Más szóval megvalósul a siratófal gondolata. Ott marad mindaddig, amíg a nagy nyomorúság véget nem ér, mert Izrael sohasem nyer békét, amíg a béke fejedelme meg nem érkezik, és el nem ismerik Mesiásuknak. Harag napja lesz az a nap, nyomorúság és ínség napja, pusztítás és pusztulás napja, sötétség és ború napja, felhő és homály napja. Zofóniás könyve első részének 15. verse. Dr. Charles Feinberg, kiváló héber tudós, aki fölhívja figyelmünket azokra a tényekre, amelyeket különben figyelmen kívül hagynánk. Munkája kiváló magyarázatot nyújt a kisprófétákkal kapcsolatban. Ebben a versben szójáték található, amelyet Dr. Feinberg elővesz és megmagyaráz. A pusztulás és sivatag kifejezésére vonatkozó héber szavak a soach és az umesoach, amelyek hasonlóan hangzanak, és a pusztulás monotonságát érzékeltetik. De a mi nyelvünkben is meg lehet fogalmazni hasonló szójátékot e monotonság leírására. Sivatag, sivárság, sötétség és semmiség. Zofóniás itt az ítélet szigorúságáról és hevességéről beszél, és ez a kérdés természetesen vetődik fel. Hogyan tehet ilyet a szeretet Istene? Mielőtt e könyv tanulmányozását befejeznénk, megtudjuk, hogy ez éppen olyan történet, mint amit a bevezetőben mondtam el, a kislányát a sebészeti műtőbe vívő édesapáról. A kép bemutatható olyan módon, mintha kegyetlenség és irgalmatlanság történnék, amikor az orvos belevág a kislány testébe, de valójában az édesapa szeretetből engedte, sőt kérte, hogy ez történjék kislányával. Még ha az Úr ítélete a harag nagy napja is, de az Isten szeretetének a kifejeződése. Tekintet nélkül arra, hogy mi történik. Isten szeretet. Ez emlékeztet arra a földművesre, aki szélkakast helyezett a csűrje tetejére, és ráírta, hogy Isten szeretet. Ezt azzal magyarázta, hogy tekintet nélkül, hogy merről fúj a szél, Isten mindig szeretet marad. Ez nagyon is így van. Isten még az ítéletben is a szeretet Istene. Azért ítél, mert fontos megítélnie a gonoszságot. Azért cselekszi ezt, mert hű önmagához. És nem lehetne jó a teremtményei iránt, ha nem ezt tenné. Ha Isten megengedné a bűnt az egész örökké valóságban, ha Isten nem ítélné meg a vétket, ha továbbra is betegséggel, szívszorongással és kiábrándulással, meg szomorúsággal küzdenénk az örökké valóságban, akkor nem gondolnám, hogy Isten szeretet. De ha elmondod nekem, hogy Isten megítéli a bűnt, és hogy hatalmas ítélettel érkezik-e világra, és eltávolítja a bűnt a világ mindenségből, akkor ezt kiáltom, halleluja, és elhiszem, hogy Isten szeretet, még akkor is, ha ezt cselekszi. Kürszó és riadó napja az erős városok ellen, és a büszke bástyák ellen. Zofóniás könyve első részének 16. verse. Amikor Isten elrendelte Izraelnek, hogy ezüst kürtöket fújjanak meg a sivatagi vándorlás idején, akkor a kürtöket sokféle módon alkalmazták. A kürtök különböző időkben való használatára nézve, az Úr ezt mondta a Mózes 4. könyve 10. részének 9. versében. Ha hadba indultok országotokban, a benneteket szorongató ellenség ellen, akkor is ezekkel a harsonákkal fújjatok riadót, akkor majd megemlékezik rólatok Istenetek, az Úr, és megszabadultok ellenségeitektől. Zofóniás itt azt mondja, hogy az a nap a kürtszó és riadó napja, mert hiába fújnak riadót, de Isten nem fogja őket megszabadítani. Miért? Mert megítéli őket. Át akarja adni őket az ellenségnek, és nem szabadítja meg tőlük az ő népét. Az a nap a kürtszó és riadó napja az erős városok ellen, és a büszke bástyák ellen. Rémületbe ejtem az embereket, botorkálnak, mint a vakok, mert vétkeztek az Úr ellen. Kiömlik a vérük, mintha por lenne, és a belük, mint a szemét. Zofóniás könyve, első rész, 17. vers. Ez végtelenül súlyos ítélet, de tudnunk kell, hogy az operáció még ma is végtelenül súlyos. Miután az orvos először megoperált, érdeklődtem felőle az operációval kapcsolatban. Ezt mondta, egészen addig belevágtam az ön testébe, amikor már csak nem kérdésessé vált, hogy melyik hústömeg tartozik önhöz. Nagyon szigorú egy-egy ilyen műtét, de az orvos nem azért tette ezt velem, mert haragudott rám. Nem ítélni akarta műtéttel. Inkább meg akarta menteni az életemet. És hiszem, hogy emberi síkon meg is mentett a haláltól ezzel a szigorú eljárással. Hadd mondjam neked, Isten ítélni fog, és ezt nagyon szigorúan teszi. Végtelen nagy műtétet hajt végre, de azt az emberiség javára cselekszi. Sem ezüstjük, sem aranyuk nem mentheti meg őket az Úr haragjának napján, amikor felindulásának tüzében elpusztítja az egész földet. Bizony, hamarosan végezni fog a föld összes lakójával. Zofóniás könyve első részének 18. verse. Nagyon érdekes, hogy a nemzetek miként költenek óriási összegeket azért, hogy más nemzeteket megvásároljanak és barátjukká tegyenek. Mégis gyűlöletesek az egész világon. A szeretetet nem lehet megvásárolni, és az embereket nem lehet ezüsttel és arannyal megnyerni. De ebben az országban még mindig azt hisszük, hogy a pénz megoldja az összes bajt az életben, és hogy a pénz választ ad minden problémánkra. Isten azt hirdeti, hogy amikor elkezdi ítéletét, sem ezüstjük, sem aranyuk nem mentheti meg őket az Úr haragjának napján, amikor felindulásának tüzében elpusztítja az egész földet. Bizony, hamarosan végezni fog a föld összes lakójával. Isten eltávolította őket országukból. Miért tette ezt? Azért, mert szerette őket. Ha nem tette volna, a későbbi nemzedékeket teljesen kiirtották volna. Mindnyájukat lemészárolták volna. A jövő nemzedékek érdekében Istennek el kellett őket vitetnie, hogy kivágja a nemzet testéből a bűn rákbetegségét, és megmentse őket a teljes elpusztulástól. Isten nem csak saját népét ítélte meg, hanem megítélte a nemzeteket is. És ez a témája a második fejezetnek, majd a harmadik fejezet első 8 versének is. Mégis Isten kegyelmes, hosszú tűrő, és nem akarja, hogy bárki elkárhozzék, ezért végső felhívással fordul az emberekhez. Jól lehet, azt gondolnád, hogy már türelmének a végéhez ért, az első versekben mégis azt találjuk, hogy Zofóniás továbbítja Isten utolsó felhívását Júda népének, hogy megtérjenek és hozzáforduljanak. Szedd össze magad, szállj magadba, te szemérmetlen nép. Zofóniás könyve második részének első verse. Szedd össze magad, össze kell gyülekezniük, mint népnek, és mint imádkozóknak, hogy könyörögjenek Istenhez a szabadulásukért, és bocsássa meg bűneiket. Szállj magadba, te szemérmetlen nép! Természetesen bűnük okozta, hogy Isten ítéletet küldött rájuk, de ez nem azt jelenti, hogy nem kívánja és nem szereti őket. Az ítélet a bűneik miatt éri utol őket. Visszautasítók, ellenállók, érzéketlenek bűnös állapotuk gyalázatával kapcsolatban. Bűnük a legutolsó stádiumba érkezett, és már nem éreznek szégyent. Egyáltalán nincs bennük érzék az illendőséggel kapcsolatban. Szégyentelenül viselkednek. Azt mondhatnánk, hogy már semmilyen bűnt nem érzékelnek. Büntetlenül vétkeznek. Nyíltan követik el gonosz tetteiket, sőt még dicsekednek is velük. Mint ország, mi is ilyen állapothoz érkeztünk. Valaki nem régen ezt mondta. Úgy beszélsz rólunk, mintha többet vétkeznénk és rosszabb állapotban lennénk, mint ezelőtt voltunk. Pedig egyáltalán nem ezt akarom érzékeltetni. Azonban igenis hiszem, hogy éppen annyi bűn volt akkor, amikor felnövekedtem, mint gyermek, mint amennyi ma van. De régen a bűnt titokban követték el, hogy az emberek ne láthassák, és ne tudhassanak róla. Nem kérkedtek vele a világ előtt. Nem dicsekedtek gonosz tetteikkel. Más szóval, a bűnhöz akkor szégyen tapadt. Nem úgy, mint ma. Egyszer hallottam egy gyönyörű fiatal hölgyet a televízió egyik programjában, aki azzal a ténnyel dicsekedett, hogy egy olyan férfival él, akivel nem kötött házasságot. A programban megjelenő többi szereplő gratulált neki bátorságáért és széles látókörűségéért, de senki sem gratulált neki azért, hogy szégyelte a bűnét. A bűn ma a nyilvánosság elé került. Nem gondolom, hogy most több a bűn, mint régen. De ma nyíltan követik el, hogy mindenki láthassa. Vétkeztek fiatalkoromban is, ez bizonyos. De akkor igyekeztek elrejteni. Titokban követték el az aljasságokat, és valamiféle szomorúság fogta el őket a bűn miatt, ami úgy látszik, ma teljesen megszűnt. Nem tudjuk, hogy mennyire visszataszító a bűnünk Isten előtt. Nagyon kevés időt fordítunk arra, hogy sírjunk bűneink felett. Mielőtt bekövetkezik az ítélet, mielőtt rátok tör az Úr izzó haragja, mielőtt rátok tör az Úr haragjának napja, mert oly gyorsan jön az a nap, ahogyan a polyva száll. Zofóniás könyve második részének második verse. Isten így szól. Jöjjetek össze imádkozni. Jöjjetek össze, hogy megtérjetek. Jöjjetek össze és forduljatok hozzám. Itt a sürgetés hangja szólal meg. Zofóniás ezt mondja a népnek. Tegyétek ezt, mielőtt Isten elkezdi ítéletét. Mert ha már túljuttok a visszatérési vonalon, Isten belekezd ítéletébe, és rájöttök, hogy már semmire sincs időtök. Manapság országunkban arra van szükség, hogy hallassuk hangunkat, és szólítsuk fel az embereket az imádkozásra és megtérésre. Országunk népe csak nem kifutott lehetőségeiből. Nagy szükségben vagyunk, és imádkoznunk kell, hogy meghallgattatást és választ kapjunk Istentől. Keressétek az Urat mind, akik alázatosan éltek a földön, és teljesítitek a törvényt. Törekedjetek az igazságra, törekedjetek az alázatra. Talán oltalmat találtok az Úr haragjának napján. Zofóniás könyve 2. részének 3. verse. Keressétek az Urat mind, akik alázatosan éltek a földön, és teljesítitek a törvényt. Mindig vannak olyanok, akik hűek Istenhez, mint ahogy az egyházban is van egy ilyen maradék. Kétlem, hogy lenne olyan gyülekezet, bármennyire is liberálisan gondolkodik, ahol ne volnának igazi hívők a tagok sorában. De nem értem, hogy miért maradnak ott. És most nem akarom őket elítélni, de még a mai liberális gyülekezetben is van egy igazi maradék. Istennek mindig voltak gyermekei a világon, és nyilvánvalóan itt azokról beszél, akik Júdában az istenfélő maradékhoz tartoznak. Törekedjetek az igazságra. A maradéknak is nagyon vigyáznia kell arra, hogy miként éli életét. Törekedjetek az alázatra. Nem szabad elbizakodniuk, fennhéjázókká válniuk, és önmagukkal betelniük, mert ez volt Júda népének egyik legnagyobb bűne. Ez a veszély ma is fennáll a hívők között. Egyesek büszkék arra, hogy kegyelemből megváltást nyertek. Úgy érzik, hogy különlegesek, és a mindenható Isten kedvencei, mert üdvösséget nyertek. Semmivel sem dicsekedhetünk. Pál apostol mondta, hogy semmi dicsekedni valója nincs, és hidd el nekem, hogyha Pálnak nem volt dicsekedni valója, bizonyos vagyok benne, hogy nekünk sincs. Fennáll az elbizakodottság veszélye még Isten gyermekeinél is, de ennek inkább az alázatossághoz kell segítenie bennünket. Ő ezt mondja itt. Törekedjetek az igazságra, törekedjetek az alázatra. Talán oltalmat találtok az Úr haragjának napján. Most egy olyan szakaszhoz érkezünk, amely a 4. verstől a 3. rész 8. verséig tart, és a nemzetek ítéletét írja le. Ez az igei szakasz kijelenti, hogy Isten a föld minden népét megítéli. A Biblia Istene nem csak egy tájegység Istene. Őt nem lehet polcra helyezni. Ő nem egy bizonyos területhez vagy nemzetiséghez tartozik. A fehér emberfajnak az volt a nagy tévedése, hogy igyekezett keresztényesíteni egy-egy népet az evangélium által, aztán olyanná akarta őket tenni, amilyenek mi vagyunk, hogy fogadják el szokásainkat és módszereinket. Számos eltérő nép van e föld hátán, és értük is meghalt Krisztus a kereszten. Az a feladatunk, hogy hallassuk velük az evangéliumot, vigyük el nekik az Isten igéjét, és aztán hagyjuk őket, hogy munkálkodjanak, mint keresztények, a saját szokásaik és a saját életmódjuk szerint. Azt mondják, hogy őseink Európában pogányok voltak. Nyers húst ettek és barlangokban éltek, és amikor az evangéliumot megkapták, az nagyon sokat segített rajtuk. A korai misszionáriusok nem akarták az őseimet olyanokká tenni, mint amilyenek a misszionáriusok voltak. Nyilvánvaló, hogy a misszionáriusok megengedték nekik, hogy fejlesszék a saját civilizációjukat, és nekünk ugyanezt kell tennünk másokkal. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, köszönjük, hogy a világ minden népének ura vagy. Adj erőt, hogy igédet segítsünk eljuttatni azokhoz a népekhez is, amelyek még nem hallottak róla. Imádkozzunk értük, és ha tehetjük, anyagi és lelki áldozatokat hozzunk a megtérésük érdekében. Az Úr Jézus által kérünk, hallgass meg minket. Amen.